az időjárást illeti. Borult, esős idővel kezdődik a hét, általában felhős lesz az ég, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is. A szél helyenként megerősödik majd. A hőmérséklet napközben 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Június 1-én hétfőn a tündék ünneplik névnapjukat. 1828-ban ezen a napon nyílt meg Angyalkert néven a Habsburg Birodalom és vele együtt hazánk első óvodája, Brunswick Terézia voltából. És akkor most szemezgessünk műsorunk első fél órájából. Kis György többek között az országház előtti faragott Betlehemről híres.
Én csak úgy hívom a települést, hogy a mini Kárpát-medence, mert körbeölelik a hegyek minden irányból, még egy kicsi patak is folyik keresztül a településen, tehát festői környezetben van a Bükk déli lábánál.
Utána. A fenntarthatóság természetéből adódóan nem profitorientált. Itt az idő, hogy az államok ezt rákényszerítsék a vállalatokra.
Onnantól kezdve, hogy van egy kötelező érvényű szabályozás, onnantól kezdve a cégeknek, a szervezeteknek nincsen választása, és innentől kezdve fogják a költségvetését ennek biztosítani.
Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Füredi Zsolt. Szent Iván Hovának, azaz június első napjához érkeztünk. A régi paraszti világnak a nyár eleje a kemény munka, a robot és a földeken görnyedés időszaka volt, nem véletlen tehát, hogy nem sok néphagyomány és jeles nap tartozik a hónaphoz. Heti néprajzrovatunk következik Harangozó Imre néprajzkutatóval.
Megkezdjük Szent Iván havát, s egyben magát a nyarat is. Olyan időszak ez, amikor alig-alig találunk bármiféle szokást és hagyományt őrző jeles napot. Talán Szent Peregrinus június 3-i liturgikus emléknapját említhetjük hetünkön, akihez a hagyomány szerint a testi fájdalmakban, lábbetegségekben szenvedők fohászkodtak, de a nehéz szülés esetén az asszonyok is az ő segítségét kérik. Most azt hiszem, a hozzá kötődő hagyományok közül az a legidőszerűbb, hogy őseink szerint a szép, meleg, áztató esőért is imádságban érdemes Szent Peregrinus közben járását kérni. Ebben az esztendőben, június 4-e, az előttünk álló hét csütörtökére esik. A dátum, mint a nemzeti összetartozás napja, új keletű alkalom, mégis ez a nap a Kárpát-medencében élő népek legnagyobb és még kimondani is szokatlan közös tragédiája. Az 1920-as trianoni békeszerződés megkötésének a napja, s ez így vagy úgy, de mélyen beleégett népeink hagyományába. Illő és üdvös végre néven nevezni ezt a közös tragédiát, hiszen ez a következményeiben ugyanúgy sújtja a magát győztesnek gondolót, mint a megcsonkítottat. Évezredes, szerves és természetes földrajzi, történelmi és kulturális egységet szabott át valami az ebből mit sem értő és érző, vagy talán szándékosan egy pokoli tervet megvalósító szörnyű akarat. A számomra kedves szülőfalum, Újkígyós, a történelmi Magyarország kellős közepén fekszik. Az első világháborút követő vészterhes időben közel egy esztendőn át tartott itt a román megszállás. Csupán egy hajszál hiány maradhattunk Magyarország része. Az ország közepéről egyszerre határszélre kerültünk. Karnyújtásnyi közelségben húzódik immár az országhatár, ami akkor szinte minden újkígyósi családot fájdalmasan érintett, hiszen szülők, testvérek, közeli és távoli rokonok kerültek egy más országba, Dezsőházán, Gyulavarsándon, Kisiratoson, Simonyifalván, vagy éppen Székudvaron, és még hosszan sorolhatnám a település neveket. van egy gondolat, amely számomra dédapámhoz, a néhai harangozó Józsefhez kötődik, aki tekintélyes gazdaként az 1924-ben Újkígyóson zászlót bontó keresztény polgári olvasókör köri zászlótartója volt. A lobogó szalagjára egy ma is időszerű mondat került. Összetartva boldogulunk, széjjel húzva szerte hullunk. A hetünkre eső jeles napokat jól összekapcsolja az a régi, katonáéknál tanult, már-már népdallá vált nóta, amit egy nagy időt élt utcánkbéli bácsitól hallottam még gyermekkoromban. Arad felől fúj a szél, kergeti a felhőt, szegény magyar bujdosó járja a nagy erdőt. Hullafáról a levél, könnyeim is hullnak, én Istenem, miért hagyott, hogy így elpusztuljak? Régi, boldog magyar nyár, visszasírunk téged, Kossuth apánk, jöjj el hát, menjd meg árva néped!
Kárpát-medence időjárásával folytatjuk. Bécsben 20 fokot mértek, még Grazban az ég közepesen felhős és 15 fok van. Pozsonyban 19 fokot mértek, Kassán 14-et, még Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron a hajnal 14 fokos, még Aradon 15. Újvidéken és Zágrábban 18 fokot mértek, Ljubljanából nem érkezett adat, még Csíkszeredán az ég erősen felhős és 7 fok van. A fecskék a szabadság madarai, erre az állat héber neve is utal, a deror. Ezt a különleges eposzi jelzőt annak köszönheti, hogy nem lehet fogságban tartani, ha mégis kalitkába kerül, nem szaporodik tovább. Erről a mitikus vándormadárról szól nekünk ma a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Fecském, fecském, édes fecském.
A búcsúszkodásra még ráérünk. Néhány hete érkeztek haza, nehogy már is útnak induljanak. Most éppen költési időszak van.
Ere szaladt fecske fészer, fecske madár, búson nézel.
Hogy az összes fecskéről szóló nóta melankólikus és szomorú, legalábbis majdnem mindegyik. A fecskék a természet ingyenes szúnyogírtói, mégis drámaian fogyatkozik a számuk. Az okokról Kocsis Zsuzsa környezeti nevelőt hallják.
Az alapvető probléma az, hogy a táplálékforrások szűkülnek számukra, a légyfélék, mivel az állattartás folyamatosan csökken, legalábbis Magyarország tekintetében, így nyilván a hozzájuk kötődő légyfélék jelenléte is csökken, ami persze táplálékhiányt jelent a fecskéknek.
A gondot tehát a nagyüzemi állattartás visszaesése indította el, amit a kényelmi szempontú szúnyogírtások csak tovább tetéztek. De van még egy nagyobb globális probléma, amivel meg kell küzdeniük.
Azaz a száj, a szárazság, ami persze nekünk embereknek is probléma, de a fecskéknek még ráadásul azért is nagyobb probléma, nem csak azért, mert szomjaznak, hanem mert nem találnak megfelelő fészekanyagot, hiszen ők sárral tapasztják a fészküket.
Vagyis nincs miből fészket építeni. Szerencsére egy kis odafigyeléssel mi magunk is oázist teremthetünk nekik.
Akinek kertje van, és a közelében mozgolódnak fecskék, tehát egyáltalán lát fecskéket, nagyon egyszerűen segíthetünk úgy, hogy a kertünknek egy részét nem füvesítjük be, hanem hagyjuk, hogy a csupasz föld ott megmaradjon, akár egy kis mélyedést is készítünk, hogyha oda vizet öntünk ki rendszeresen, akkor ott tényleg sár képződjön, amit a fecskék egyébként nagyon hamar kiszúrnak, és akkor elkezdenek oda járni szépen a mesterséges pocsolyánknak a partjára, és elkezdik a sarat onnan gyűjteni.
A partfalakban lakó társaiknak viszont egészen más, sokszor emberi eredetű veszélyekkel kell szembenézniük.
Parti fecskék a löszfalakat kedvelik, oda kaparják gyakorlatilag a költőregüket. Itt inkább az élőhely romlása a probléma, hogy egyáltalán nem került neke beépítésre vagy ledozerolásra. Gondoljunk a természet védelmére is, ezeket újra csinálni, hogy úgy mondjam, sokkal többe kerül, mint a meglévőket megőrizni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Borsodabói Zemplén vármegyei Kisgyőr úgy híresült el, mint a faragott falu. A polgármester Fafaragó népi iparművész, és minden évben itt rendezik a Fafaragók nyári táborát, ahol szebbnél szebb alkotások készülnek. A kezdeti ismeretlenség után már a sok turista keresi fel a faragott kisgyőri kilátót is, ahol jó élni sorozatunkban Bétót Erika riportja következik.
Nem először járok Kisgyőr településen, de ahogy most jöttem ide, gyönyörű dombok övezte, fák kísértek az úton, arra gondoltam, hogy jó volna itt élni. Kékedi László polgármester, hogy van ezzel? Tudom, hogy a lokálpatrióta.
Igen, hát én egy kicsit nagyon szerelmes vagyok a falumba. Én csak úgy hívom a települést, hogy a mini Kárpát-medence, mert körbeölelik a hegyek minden irányból, még egy kicsi patak is folyik keresztül a településen, tehát festői környezetben van a bükdéli lábánál. Igazán minden megvan, mint egy nagyvárosban. Van bölcsödénk, obodánk, iskolánk, faluházunk, könyvtárunk, orvos, rendőrő, fogorvos, védőnő, idősek nappali ellátása. A faluházunkban szinte minden héten van program, épp most pénteken egy színházi előadás, vagy lesz azon kívül minden évben vannak nagyobb rendezvényeink. Most következik épp a gyereknap vasárnap, és utána pedig indul a családi kézműves szaktábor és a népi szobrász tábor. Ez most már 38 éve működik. Ezek nyomán a falu arculata az teljesen megváltozott, tehát nem véletlenül hívnak bennünket a faragott falunak.
Tehát nem volt ez mindig így? Ez az ön polgármestersége alatt alakult így?
Igen, tehát ez az elmúlt 16 év adott egy olyan lehetőséget, és ezt meg is ragadtuk, ezt a lehetőséget, hogy olyan alkotásokat hozzunk létre, ami ide vonzza egyszer jó hazajönni az itt lakónak, és ide vonzza még plusz a turistákat is. Tehát így készülhetett el a Golgota keresztút, ami nem egy szokványos, tehát nem egy olyan, mint a, amin általában végigmegyen az ember, érdemes eljönni megnézni. Azon kívül elkészült az ökumenikus Betlehem, reformáció harangtornya, Lajta László emlékhelye, a Szent Korona kilátó, és hát Kisgyőrbe készült az Országház Betlehem, a Nemzet Betlehem is, ami 4 évig az Országház előtt díszített az Országház advent időszakában.
Nagyon szép falépcsők vezetnek itt föl a kilátóba. Itt az első szinten vagyunk, ugye?
Igen, az első szinten vagyunk. Hogyha körbe tekintünk, a nagyon tiszta időben, de most is lehet látni a Tokaji hegyet, Tiszaújvárosnak ott van a kéménye, este nagyon gyönyörű, amikor világítanak a Harsányi völgyet, hát és a másik irányba pedig a teljes Bükkös. Mindig olyan érzésem van, mint amikor a Királyhágón megyünk át, ugyanaz a vonulatok tükröződnek itt vissza a hegyekben.
És itt az előttünk lévő település látványa, ez Kisgyőr?
Így van, ez Kisgyőr.
Fölértünk a tetejére, ahol már igazából fúj a szél. Gyönyörű. Jó napot kívánok! Hát, hogyha már itt van, hagyd szólítsam meg önt. Látom, hogy távcsővel nézelődik. Kisgyőri lakos?
Igen, kisgyőri lakos vagyok.
És gyakran kijár ide a kilátóba?
Majdnem minden nap kijárok.
Mert hogy?
Szeretek sétálni itt a környéken. Általában, hogyha van időm, akkor napig 2-3 kilométer, de van úgy, hogy 4 kilométert is sétálok. És távcsövezek, hogyha nálam van a távcső.
És gyönyörködik a tájban?
Igen.
És ön mit szól ehhez a kilátóhoz?
Nagyon szép, nagyon gyönyörű, kedvelt az ide látogató turisták részéről.
Az én szomszédasszonyom már járt, és mondta, hogy jól nézünk széjjel, itt rengeteg faragott tárgyak vannak, és lent is láttuk a Betlehemi. Nincs is több Magyarországon, csak igen. Itt.
Önök mit szólnak hozzá?
Jaj, nagyon gyönyörű. Ahogy végigjöttünk a falun is, hát olyan hangulata van, hogy nagyon. Mindenkinek csak azt ajánlom, hogy jön el és nézzen széjjel.
Élőhely pályázatot hirdet az EGRI Közösségi Alapítvány. A civilekből álló szervezet arra ösztönzi a helyieket, hogy fogadjanak örökbe egy-egy területet, és zöldítsék, gondozzák azt. Bár akad, aki már évek óta ezt csinálta a háza előtt, de sajnos hiába. A riporter Pilisi Csenge.
De egyre kevesebb itt a zöld felület, azt gondoltuk, hogy akkor beültetjük, és egy kedves barátom felajánlotta, hogy hoz nyári orgonákat, aranyesőt.
Réka 2 éve gondozza a háza előtti területet, kis sziklakertet és virágokat ültetett, azonban hiába az EGRI városgondozás emberei legyalulták.
Reggelente, amikor elindultam munkába, itt mindig megnézegettem, hogy melyik növényke hogy növöget, hétvégén kigyomláltam a bokrok alját, csináltam ugye új virágágyásokat, lenyírtam a füvet
két-három hetente, ahogy adta. Nagyon szíven ütött, amikor láttam, hogy itt mi történt.
Az EGRI Közösségi Alapítvány pont ezeket a kezdeményezéseket támogatja. Idén 3 örökbefogadót 50-50 ezer forinttal, akik gondozzák a lakóhelyükön lévő zöld területet, mondja Törőcsi Gábor, az alapítvány tagja.
Mi ezt élőhelypályázatnak hívjuk. Közösség alapítvány nem csak a közösségeket támogatja, hanem azt is, hogy ezek a közösségek egy olyan élőhelyen éljenek, ami zöld, fenntartható, esetleg klímabarát, mikroléptékű kicsi projekteket támogatunk. Egy lakos az utcában azt mondja, hogy itt lehet egy kicsit rendezettebb, vagy odafigyel a saját háza előtti közterületre, és akkor akár egy nyári növényeket ültet, vagy meglévő fákat ápol, vagy befuttat egy falat zölddel. Mi azt szeretnénk, hogy egy utcában 5-10 ember fogjon össze, tehát ettől közösségi a dolog, és hogy ha elültetnek valamit, vagy rendben raknak, hanem ezt azért legalább egy szezonon keresztül tartsák is rendben. Ideális az lenne, hogyha folyamatosan gazdái lennének, örökbe fogadnák tulajdonképpen egy-egy területet.
Mire pályázhatnak a lakók?
Mivel ez egy mikroprojekt, mi 50 ezer forinttal támogatjuk az egyes pályázókat, például palántákra, egy nyári növényekre, vagy kisebb szerszámokra, hogyha szükséges. Jó lenne, hogyha nem kész dolgokat vennék az emberek, hanem hogy együtt megcsinálnák, közösen ápolnák ezt a zöld felületet.
Ez egy mind a program azért is, hogy azt mutatja be, hogy mit tehetnek a lakók a saját környezetükért, hogy jobb legyen, hogy élhetőbb legyen.
Pont ezt szeretnék, hogy egyrészt az EGRI-ek felé egy mintaprojekt, másrészt meg magának az alapítványnak is.
Lehet változtatni ilyen kis léptékben is akár azon, hogy sokkal zöldebb és élhetőbb legyen Eger. Tóth Tibor környezetvédő, az EGRI Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
Csak van egy ember, aki meglocsol egy fát, amikor a legnagyobb szükség van rá ilyenkor nyáron, amikor meghalnának ezek a fiatal fák. Egerben is van már erre példa, hogy egy öreg néni, egy fiatal házaspár bevállal egy frissen ültetett fát, és azt legalább meglocsolja hetente egyszer. Ugye milyen egyszerű és kicsi és nem nagy lépés, de hát annak a fának azért az sokat fog számítani. Pár négyzetméteren elkezdve, egy-két apró dolgot megcsinálva, egy-egy ember, ugye Egerben azért laknak 40 ezeren, tehát hogyha ebből csak 10 ezer ilyen lennek, jók lennek.
A klíma szempontjából mit jelentenek ezek a zöld területek?
Ugye régi rossz szokás az önkormányzatok vagy a városok részéről, hogy egy nyírt zöld gyep, tehát ebben kimerül a gyepgazdálkodás, tehát mi környezetvédők azt mondjuk, ez le is lehetne betonozva, tehát körülbelül ugyanannyit ér. Ugye magánszemély kezébe kerül pár négyzetméter, és ott mondjuk egy vadvirágos gyepet hagy, magasabban hagyja a gyepet, vagy bokrosít, vagy egy fát elül. Tehát ugye mondom, az sok kicsi össze fog adódni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy x év múlva akár a duplájára, vagy sokszorosára nőhet egy városnak ez a zöld közvagyona, mert ez vagyon. Egy pár centivel magasabbra, hogy ott fű sokkal jobb hatással van a klímára, a páratartalomra, a városnak a belső éghajlatára. A lenyírt fű sárga lesz, és ilyen sivatagi körülmények között. Miközben egy kicsit magasabbra, hogy a gyep itt is látszik, azért még most is szép zöld.
Akkor ezen a cél, hogy mindenki amúgy a igen. Saját területét tehát, fogadja örökbe.
Igen, és hogyha örökbe fogod, és nem vágja le például a füvet rendszeresen, azzal négyzetméterenként hány liter vizet, de bent fog tartani a városi körforgásban. Tehát megtartjuk a vizet itt a városon belül, ez erre is nagyon jó.
Zöld energia és fenntarthatóság egyre fontosabbá váló fogalmak, melyek a klímakrízis miatt a gazdaság minden szereplőjét érintik. Éppen ezért szervezték meg ismét a Green Tech szakmai konferenciát Zalaegerszegen, hogy a témával foglalkozó szakembereknek lehetőséget kínáljanak a tapasztalatcserére, valamint a közös gondolkozásra. Varga Tünde riportja következik.
Hányadik konferencia ez?
Kovács Károly, a Green Tech főszervezője. Hetedik. Valamikor nem gondoltuk, hogy meddig fogunk ezzel jutni. Ugye egész kicsibe kezdtük a Városi Üldés Központban, a Covid kellős közepén, de olyan sikeres volt, annyira jó visszajelzéseket adtak a partnerink, hogy úgy gondoltuk, hogy méltó a rendezvény a folytatásra, és ezt tettük meg évről évre, és tényleg mindig évről évre bővült, fejlődött, egyre nagyobb lett, és most itt állunk ugye a hetedik évben. Ma már tényleg elmondhatjuk, hogy a Green Tech abszolút nemzetközivé vált. Ma is vannak Kínából, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából, partnereink, kiállítóink is, látogatóink is, előadóink is.
Környezetvédelem, fenntarthatóság a legfontosabb hívószó, de mi a pontos célja ennek a rendezvénynek?
Hogy jó kérdéseket tegyünk fel. Tehát a Green Tech nem állítja azt, hogy mi tudjuk a válaszokat mindenre. De azt viszont mondjuk, hogy akarunk és merünk, és bízom benne, hogy tudunk is partnereinkkel együtt a legjobb kérdéseket feltenni. És utána ezekről a legjobb kérdésekről az itt lévő szakértők, vállalati, intézményi, kormányzati, önkormányzati különböző szereplők tudnak egymással beszélgetni, eszmét cserélni, tapasztalatot cserélni, és ezekből egy egyszer még kialakulhatnak valamiféle jó válaszok is. A Green Tech-nek úgy gondolom ebben van egy küldetése.
Olyan témáról beszélünk, az elmúlt 7 év alatt egyre fontosabbá válik, mert érezzük a saját bőrünkön is ennek a jelentőségét.
Ez igaz nemzetgazdasági szinten, sőt világgazdasági szinten is igaz. Igaz a vállalatok, az intézmények szintjén és az átlagember szintjén, hiszen mindenki saját bőrén érzi, akár a klímaváltozást, akár a környezetvédelmi célok teljesítésének a szükségességét, fenntarthatóságot, újrahasznosítást. Tehát valóban mindannyian így vagyunk vele, és így a Green Tech is különös fókuszt helyez erre. Visszatérő témáink között most is ott vannak az energiának a kérdései, honnan lesz energiánk, mennyi energiánk lesz, milyen áron, hogy tudunk ehhez hozzájutni, de ugyanúgy az újrahasznosítás, a hulladékgazdálkodás megint csak sarkalatos kérdés, a klímát befolyásoló tényezők, de ugyanúgy az iparágak, mint a járműipar, az elektromobilitás és sok egyéb más megjelenik mindig a Green Tech-en, és ezeket mindig igyekszünk úgy hangolni, hogy a lehető legaktuálisabbak legyenek mind a konferencia, mind a kiállítás tekintetében. Van egy olyan célja is a Green Tech-nek, hogy pályorientáció, tehát 500 diákot várunk most is erre az eseményre, akik különböző feladatokat kapnak itt, amik mind kötődnek a újrahasznosításhoz, hulladékgazdálkodáshoz, a zöld energiákhoz és sok egyéb máshoz, és utána a diákok, bízunk benne, hogy ezekből a kis mini tanulmányokból, amit folytatnak a standokon és a partnereiknél, ők is tanulhatnak, és egy tudatosabb gondolkodás tud elindulni az ő életükben is.
Már sokszor beszélgettünk a körforgásos gazdaságról, és a Pannon Egyetemen önöknél ez különösen ugye fontos, már régóta foglalkoznak ezzel. Ezen a konferencián is szó volt erről. Hol tartunk?
Kerencsérné dr. Berta Renát, a fejlesztési rektor helyettes Pannon Egyetem. Én azt gondolom, hogy a szemlélet az már megvan, illetve az akarat már megvan a rendszerben, azonban még nagyon-nagyon messze vagyunk attól. Tehát az előadások közepette is elhangzott, hogy valójában 10% az, amit elérünk a 80%-hoz képest, és európai szinten 12%-ot tudunk megvalósítani, ami szerintem elég alacsony szám. Én magam, mint a vizes kutatásokban érintett szakember, még mindig ugyanazt látjuk, hogy a vizes kutatásokban és a hulladékvíznek az újrahasznosítása, bár technológiailag megvalósítható, viszont az anyagi ráfordítás az olyan mértékű, mert még mindig az ár-érték arány az, ami szerintem az emberek szem előtt, illetve a vállalatok szem előtt mozog, és ugye a túlélésért küzdő vállalat nem fogja túlságosan azt a körforgásos szemléletet követni, hiszen egyszerűbb neki az egyenes, a lineáris gazdaságban való gondolkodás.
Hát akkor ehhez központi támogatás is szükséges lenne, hogy szemléletet is tudjunk váltani?
Dr. Galambos Ildikó, Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ főigazgató helyettes, mindenképpen szükséges támogatás hozzá. A szemléletváltásért nagyon sokat teszünk, igyekszünk ezen dolgozni különböző programokkal, de igazából a pénzügyi háttér mennyire fontos, illetve hogy a szabályozási háttér meg legyen, mert onnantól kezdve, hogy van egy kötelező érvényű szabályozás, onnantól kezdve a cégeknek, a szervezeteknek nincsen választása, és innentől kezdve fogják a költségvetését ennek biztosítani.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár, mától két héten át ismét pótlóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Jó utazást kívánok!
6:30 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti önöket. Hasznosítani kell a tavalyi tapasztalatokat, hisz a szőlészek idén sem ússzák meg a fitoplazmát. Erről is szólunk 6 óráig, előtt azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Harcsás Gergely nevében is. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, újabb 5000 megawatt megújuló energia kapcsolódhat be a rendszerbe, ami nagyobb energiabiztonságot jelent. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket láttak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben 50 millió forint alatt ma már alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felhajtja az árakat. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul. És hogy milyen az idő ezekben a percekben az ország különböző területein, Kulik Bence mondja el.
A fővárosban 19 fokot mértek, még Győrben 16 fokos a hajnal, Mosonmagyaróváron és Sopronban 17 fok van, Szombathelyen és Pápán 14, még Veszprémben 16 fokot mértek, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsán 14 fokot mértek, Kaposváron 16 fok van, Siófokon 18, még a Balatonvize 22 fokos, Pécset 17 fokot mértek, Pakson és Baján 16 fok van, Kecskeméten 18, Egerben 17, Széchenyben 15, még Miskolcon a hajnal 16 fokos, Szolnokon 18 fokot mértek, Karcagon, Debrecenben és Nyíregyházán 16 fok van, Záhonyban 14, Szegeden és Békéscsabán 17 fokot mértek, még Kékestetőn a hajnal 14 fokos. 5:30 múlt 2 perccel. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második félórájából. Újra aktívak az amerikai kabócák, országszerte védekezés indul a szőlő aranyszínű sárgasága ellen.
Bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
Utána Balatonfüreden tartották az idei Balatoni Borok versenye díjátadóját.
Talán a jövőre nézve akár a településeknek sikeresség, hogy hogyan tudnak így település szinten is térségben összefogni. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket mi támogassuk, és összefogjuk és hirdessük a jó hírét a Balatonnak és a térségének.
6 óra előtt jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ezen a héten Füredi Zsolt.
Pozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Hogyan küzdjünk meg a megyfa sarjaival, és hogyan ültessük el a konténeres fákat? A sarjak visszaszorításának leghatékonyabb módja a rendszeres, tőből történő eltávolításuk. Az ültetett konténeres gyümölcsfák megeredését pedig a fagymentes időszakban végzett, tápdús talajba történő ültetés, valamint a kezdeti bőséges beöntözés biztosítja. Bozsik gazda rovata következik.
Megy. Gyökérsarja, tele van a kert, a fa környéke. Hogyan lehet megszabadulni tőle?
Ki kell csákányozni egyenként, sajnos nincs más megoldás. Nem elég levágni a talajszintnél az előtörő sarjakat, mert akkor természetes szaporításnak vetettük alá. Elágazik a rejtett rügyekből és egyre több új hajtást hoz. Sajnos vannak olyan alanyok, amelyek rendkívüli módon hozzák gyökérsarjaikat. Ahogy felüti a fejét a kis sarj, azonnal ki kell csákányozni, nem szabad hagyni, hogy megerősödjön. Ez tehát a gond, hogyha túlságosan életerős egy megyfa alany. Sajnos miután nagyon sok magonc megyfa alany van, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy amikor megvásároljuk, akkor ilyen sarjadzó lesz-e vagy sem. Van azonban olyan probléma is, amikor ellentétes gonddal kell szembenéznünk, tehát nem az igazi nagy életerővel.
Kiskertemben van egy megyfa, és még mindig
nem jött ki a levele. A rügyei megvannak. Attól félek, hogy a megyfám kipusztult. Tudna ebben segíteni?
Minden valószínűség szerint kipusztult a fa. Minden esetben az lehet a legjobb megoldás, hogy a lehető leggyorsabban pótoljuk a veszteséget, hogy konténeres gyümölcsfával pótoljuk a hiányt. A faiskolai erudákban nagyon szép konténeres csemetéket láthatunk. Azonnal ültethetjük, akár most is. Meggy esetében például az öntermékeny, kiváló magyar nemesítésű meggyeket ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe, hogy csak néhányat említsek a sok közül, a Meteor korai, az érdi bőtermű, a debreceni bőtermű, a Kántor Jánosi és az újfehértói fürtös is örömmel ajándékozzák meg a kertbarátokat. A csengődi megy pedig monília ellenálló fajta. Érdemes tehát ellátogatni a faiskolai árudákba, és ott megnézni a kínálatot.
Találkozhattam Megyes Éva kertészmérnök kolléganővel, és konténeres növényeknek lehetne jelentősége.
Hogyha ültetésre kerül sor, a kiskertbe egyszerűen kiemeljük ebből a konténerből a növényeket, elkészítjük az ültetőgödröt megfelelően, és beültetjük. Esetleg kirajzítjuk kicsit a gyökereket, elültetjük, tehát sérülésmentes, folyamatos növényfejlődés biztosított.
Volt olyan kedves hallgatónk, aki a konténeres növény cseréppel együtt ültette el.
Ez nem ajánlatos. Nagyon-nagyon komoly problémák lehetnek. Nyugodtan vegye ki a növény, szedje le a műanyag konténert a gyökerekről, végezze el a földfeletti részek metszését, és akkor telepítse vissza.
Ha kérdésük van Bozsi gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A héten beérett a szamóca a dán-szentmiklósi ültetvényeken is. Baróti László kertész egykor 5,5 hektáron termesztett epret, de volt év, hogy a kereskedő semmit nem vett át tőle, és majdnem tönkrement. 6 évvel ezelőtt aztán feleségével bevásárló közösséget szervezett, 1/10-ére csökkentette az ültetvényét, és ma már csak a minőségre koncentrál. Belényi Barbara riportja következik.
Gyerekek majszolják az epret, ők az előkóstolók.
Tudják, hogy biztos itt jó. Tényleg nagyon-nagyon jó minőségű epret árul.
Mi lesz ebből, srácok?
Megesszük.
Vacsora?
Terve van véve, hogy lesz lekvár, meg tavaly csináltam szörpöt is.
Várták már nagyon a szabad földét? Volt import is, görög, egyre több szamóca jött Romániából, török, spanyol, olasz, aztán jött a magyar fóliasátras.
Igen. Amikor megérkezik az epre, rendszeresen szoktunk vásárolni, de hát nyilván nem olyan, meg a nagyobbik fiam mondta egyszer, hogy anya, csak itt vegyünk, mert annál a bácsinál finom az eper. Ez valahogy édesebb.
Miért kosárközösségben? Miért nem a piacon, vagy miért nem a közeli bevásárlóközpontból?
Hát van gyümölcs íze a gyümölcsöknek, másrészt pontos az emberi kapcsolat, én mindig megpróbálok úgy vásárolni, hogy ismerjem a termelőt. Nagyon sokszor szokott tanácsokat is adni, hogy én a kertben hogyan műveljem a növényeimet, személyes kapcsolat alakul ki.
Árulja el nekem, Baróti László kertész, hány órát aludt az éjszaka?
4-et. Egész nyáron. Muszáj.
Kézi munkaerő van?
Igen, Erdélyből vannak itt hivatalosan, nálunk vannak elszállásolva.
Hogy tudja őket megtartani évek óta?
Hát normálisan kell hozzáállni az egészhez.
Idén végre ki lehet azt mondani, hogy jó lesz a termés?
Ez sem igaz sajnos. A fólia sátrakban termesztett szamócák tökéletesek. A szabadföldi szamócáknál a probléma ott kezdődött, hogy május 1-én volt nálunk egy -3,3 fokos éjszakai hideg.
Ez Dán-Szentmiklós.
Dán-Szentmiklóson, és reggel 7 óráig tartott a fagy. 1-2 óraosztát kibírt volna, de így nem. Az egyéves állomány meg se érezte, viszont a 2 éves állománynak az 50%-a megfagyott.
Közben mutatja nekem képen, hogy hogyan néz ki az egyéves ültetvény, térd magasságig ér.
Kicsit följebb, mint a tér.
Ez hogy lehet, hogy ilyen magas?
Napi szinten megkapott minden tápanyagot.
Hiába ilyen gyönyörű, júniusban újat fog ültetni.
Igen.
Tehát nincs 2 éves szamóca.
Nem lesz többet. Nem bírja a hideget, elfárad a növény.
Gazdaságos ez így?
Hát kedves, 2 évesnek a fele megfagyott.
De tavaly se volt jó év. Tavaly előtt különösen nehéz év volt. Találkoztam olyan gazdával, aki már be is zárt idén.
Sajnos az a baj, hogy egyre szélsőségesebb az időjárás. Gyorsan tavaszodik, gyorsan jön a meleg, utána meg jön egy ilyen fagyos időszak, mint a május elsője.
Akkor a szabad földit kell elfelejteni, és inkább fóliasátor az, ami még...
Igen, abba az irányba halad a szamóca termesztés. Én szerintem itt Magyarországon több a fóliás négyzetméterre, mint a szabad föld.
Most, hogy saját kosárközössége van, az importeper, vagy a hazai fóliasátra seper az, ami konkurál. konkurencia.
Egyik sem, nincs olyan konkurencia, hogy megjelent a görög eper 500 forintért, vagy 1000-ért nálunk, vagy 2000-2500 az a szamóca, miénket veszik meg csoport. Azért nem is járunk sehová, ismernek. Belefáradtam én annak idején, hogy én piac vagy kereskedő.
Mióta van ez így, hogy önállósodtak?
6 éve.
Előtte egyáltalán nem boldogultak?
5,5 hektár, 55,000 négyzetméter szamócán volt, és nagyon nehéz volt. Akkoriban még több volt a szabadföldi szamóca. 12 éve volt. Ára alig volt, termesztettem 40 tonna szamócát, és majdnem tökre mentünk.
Ehhez képest most mekkora a terület? Sokkal kisebb?
Nagyon sokkal. Tömegtermesztés volt, most kevesebb terület van, izede, viszont minőség.
Lesz-e önnek fóliája jövőre?
3 alatt termesztettem, jött a mínusz 10 fok, rajta volt a 10 centis hó, és mind a kettőbe szakadt. Ez egy 600,000 forintos játék volt.
Hogy lesz így jövőre egy kis bevétel, hogy fejlesszen? Azt a fóliasátrat, ami beszakadt, azt
hát
a kettőt,
most a fóliákról lemondtunk teljesen, újra fogjuk ültetni azt a 30,000 tőt, ami terem, tehát új ültetvény lesz az egész, és amennyit a jóisten ad, annyi lesz.
A házaspár is a szamócáért?
Igen, együtt szoktunk jönni, mert ez tényleg friss, mert frissen szedi.
Megesszük.
Majd lehet, hogy már olcsóbb lesz, és akkor majd csinálunk lekvárt is.
Unokáknak elteszünk.
Eper promóciós kampányt hirdetett az Agrárkamara Baranyai Szervezete. A gyümölcskóstoltatások célja, hogy népszerűsítsék a környéken termő epret, és biztassák a vásárlókat arra, nézzék meg pontosan, mi kerül a kosarukba. Még egy-két évtizede komoly gondot okozott a sok szabadföldi szamóca terület kitettsége az időjárásnak. A baranyai gazdák nagy része ma már fólia alatt termel, így kevesebb vegyszerrel és időjárási szélsőséggel kell számolniuk. A promóció indít társán, valamint az ingyenes kóstoltatáson Pécsett Bicsák Eszter járt.
De vehettek kettőt is! Mindenki fogjon kettőt, kétszezetek, ha gyorsan!
Ez nagyon finom. Szereted az epret?
Igen.
Melyik legyen? Az. A kisebbeket szereted?
Igen.
Na, akkor nézzük, hogy milyen. Édes?
Igen.
Horváth Béla termelő. Az Ormánságból érkezett az eper. Pontosan honnan?
Magyar Mecskéből érkezett a Nagy Pista és családjának a farmjáról. Ők napi 500 ládával szednek és terítik a környéket, piacokat, kereskedőket, ők maguk árulnak.
Ez az eper, ez azért nem a kisebb szemekről híres egyébként. Milyen fajtáról van szó?
Ezek meg általában, aki ilyen minőségben csinálja az epret az Ormánságban, hál' Istennek egyre stabilan és egyre talán többen vannak. Ezek egy Olaszországból bejött technológiával, bakháton, olasz figópalántával, nagyon sok kézi munkával és nagyon sok költséggel van termelve. Eddig még bírják, tehát az árak azért idén tartották magukat viszonylag jól a piacokon, most esett egy kicsit le, de szerintem még jövő héten lesz ilyen árakban, és utána egyre megint emelkedni fog.
Megy ki a szezon?
Megy ki a szezon, igen.
Szokták mondani, azt hiszem, hogy azért jók ezek a fajták, mert hogy ezek már piacosabbak, tehát hogy nem az van, hogy fél nap alatt megromlik.
Nálunk már, én szerintem több mint 20 hektár fólia alatt van, ami segíti azt, hogy a reggeli harmad pára semmi ne szálljon rá, mert hozza a gombás megbetegéseket. Ugye szabad földön azért hamarabb kap egy nagy esőt, egy vihart. Zepernek szerintem 70%-a fólia alatt van.
Ez elég jó, mert az biztonságot jelent.
Termésbiztonságot, növényegészségűleg biztonságot, a vásárlóknak biztonságot ad, nem kell annyit permetezni. Nagyon jó. És rájöttek, és ők saját költségeken támogatás nélkül gyártják a fóliákat és állítják le.
Ritlinger József, a Baranyavár megyei Agrárkamara elnöke. Eper promóció kampány zajlik, illetve indul. Ennek a célja nyilván az, hogy a friss gyümölcsöt népszerűsítse. Baranyában terem elég eper, ugye? Mert hogyha eper, akkor nekem biztos, hogy csomogy és csököly jut eszembe.
Hál' Istennek itt Baranyában is azt mondhatjuk, hogy több hektáron, akár már több 100 hektáron is termelik, mert szántóföldi kultúraként is termelik már azt az epret. De a kertészeti rész, ami meghatározó itt az Ormánságban, amit igen magas színvonalon termelnek itt a kollégák. Ez a Szedmagad akcióval kiegészítve nagyon népszerű, főleg most itt vagyunk a fél idejénél, és azért is próbáljuk ezt még kicsit népszerűsíteni, hogy itt a befőzéssel háziasszony meg felhívjuk a figyelmet, hogy ezt a jó minőségű epret el lehet tenni, és azért ezt a tél folyamán is lehet fogyasztani ki, hogy szeretni. És az, hogy idén is nagy mennyiségben jelent meg, hál' Istennek rövid ellátási láncként lehet venni és fogyasztani.
Már. Egy kis piacon állunk a Búzatéren, a Király utca végénél Pécsett, ez is egy termelői piac.
Igen, és azért is te tettük most a szombati napra, mert a családokat céloztuk inkább meg, nagyon sokan jönnek ki családostól, gyerekestől, és inkább ővelük szeretnénk ezt megismertetni, megkóstoltatni, és fölhívni a család figyelmét, hogy Baranyi Ebret válasszanak az Ormánságból.
5-10 évvel ezelőtt még nagy probléma volt, hogy kevés volt a fóliás eper, sok volt a szabadföld, és az időjárás azért elég rendesen közbeszólt. Hát a mostani tavasz se volt nagyon egyértelmű. Az epertermelők felismerték-e már ezt a problémát, mert hogy azért nyilván fólia alatt drágább termelni, viszont biztonságosabb.
Igen, Baranyában azért már elterjedt itt a fóliás eper is, nagyon sokan foglalkoznak vele. Azt látjuk, hogy egyre több termelő kap rá kedvet, főleg olyanok, akik kertészeti kultúrával foglalkoznak, vagy van nekik dinnyakultúrának, és annak előszezonként úgymond kiegészítésként foglalkoznak eperrel is, és én úgy gondolom, hogy ez egy jó egész évre való elfoglaltságot ad. Először eper, utána dinnye, és utána valaki még egy kis paprikába is belefogott. Úgy gondolom, hogy akkor kitelik neki az egész évben. Én csak gratulálni tudok neki, mert minden évben nagyon szépek az eprek, és minden évben meg lehet róla bizonyosodni, mert mindig eper promóciókor ingyen lehet kóstolni.
Az aszály és a tavaszi fagyok a szőlőültetvényeket sem kímélték. A gazdák a fagykárokat május 31-ig, tehát tegnapig jelenthették be, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa rendkívüli támogatást kezdeményez a kárt szenvedett szőlőtermelők számára. Ráadásul az amerikai kabóca első egyedei már megjelentek, ezért országosan kötelező védekezés indul. Pilisi Csenge információi.
A szőlő leveleit egy ilyen jellegzetes, hátrafelé göndörödő alakot vesznek föl, a levéllemez viaszossá válik, az ízközök, a hajtások rügy közötti része lerövidül, cikcakossá válik a hajtás, törékenyé, a fürt elkorcsosul.
Itt támadja meg a szőlő aranyszínű sárgasága az ültetvényt. A betegség ellen nem tudnak védekezni a termelők, csak a kabulca állományt lehet gyéríteni. Az egri borvidéken 2017-ben egy egész düllőt kellett kivágni, mondja Dula Bence borász, korábbi hegybíró.
A bozótok, azok a növények, amelyek a gazdanövények, ezeket ki kellett írtani. Akkor a Ráczhegy került abba a helyzetbe, hogy az ültetvények tábláknak a határterületén körülbelül egy olyan 15-20 métert, ahol lehetett, arra levágtuk és megsemmisítettük.
A NIBIK által működtetett országos károsító monitoring rendszer adatai alapján megjelentek az amerikai szőlőkabóca első lárva stádiumú egyedei. Ezért a napokban indul a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen, mondja Varga Máté, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alelnöke.
A betegség tünetei ilyenkor még nem tapasztalhatók a szőlőkön, ez jellemzően július-augusztus időszakában jut el abba a fenológiai stádiumban növény, hogy már detektálni lehessen a beteg növényeket. Jelen pillanatban, amit a termelők tehetnek, az, hogy figyelik a NIBIK, illetve a HNT által üzemeltetett előrejelző rendszereket. Amikor a hatóságok ezt jelzik, akkor lehetőség szerint azokban a napokban, amit a hatóságok jeleztek, egyidejűleg szükséges védekezni, hiszen így el tudjuk kerülni azt, hogy a kabóca az egyik ültetvényről a másikra effektíve átmenve túlélje a növényvédőszeres kezeléseket. Jelen pillanatban Tolna, illetve Somogy vármegyére van már kiadva a hatóságok által a riasztás. A többi vármegyére még nem került kiadásra, de az elkövetkezendő napokban, illetve egy-két héten belül ez várható országosan.
Miért tették kötelezővé a védekezést?
Nem lehet maga ellen, a betegség ellen máshogy védekezni. Ez a kettő megoldás van, a tünetes tőkék eltávolítása, természetesen előzetes bejelentéssel, illetve a kabócáknak a gyérítése. Ugye a kabócák szívogató életmódot folytató rovarok, egyébként szerencsére pár 10, maximum 30-40 méteres körzetben mozognak az életciklusok során. Ezeket, hogyha tudjuk gyéríteni, akkor értelemszerűen a fertőzés továbbvitelét, meg az esélyét jelentősen tudjuk csökkenteni. Egységes védekezés itt nagyon fontos, az, hogy egyidejűleg, tehát ugyanabban a párnapos ciklusban, amíg a rovarölőszereknek a hatástartama ír, illetve amikor a lárvák abban a stádiumban vannak, akkor védekezzünk, és ezzel a technológiával el tudjuk kerülni azt, hogy egy kezeletlen ültetvényből a rovarok visszamenjenek a már kezelt ültetvénybe.
Arra a gazdálkodóra pedig bírság vár, aki nem védekezik.
A szőlőtermelőknek ez a saját felelősség és a saját jól felfogott érdeke, hogy védekezzenek. Amelyik termelő a felszólítás ellenére sem teszi meg a kötelező intézkedéseket, legyen ez akár a nem művelt ültetvénynek a művelésbe visszaállítása vagy felszámolása, legyen ez akár a betegtőkék eltávolítása, vagy pedig a növényvédőszeres kezelések elmulasztása, abban az esetben bírsággal sújtható. Én azért bízom abban, hogy mindenki a legjobb belátása és legjobb tudása szerint fog eljárni, és erre a lehető legkisebb mértékben lesz szükség.
A NÉBIK weboldalán napra készen követhetőek a vármegyei védekezési felhívások.
A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
Több mint 10 éves hagyomány a balatoni borokversenye, amit évek óta a Balatoni Szövetség szervez meg. Mára nem csak szakmai rangot szerzett magának a megmérettetés, hanem egyfajta lenyomata is lett annak, merre tart a balatoni borászat. Idén például a hagyományos fehér borok mellett egyre erősebben jelennek meg a pezsgők, a rozék, valamint az új stílusú tételek. Az idei díjátadó Balatonfüreden volt, ott járt Varga Tünde kollégánk is.
A versenyen a balatoni borrégió mind a 6 borvidéke képviseltette magát, idén 47 termelő jelentkezett 214 bormintával. Az eredmények pedig 3 nagy arany, 48 arany, 145 ezüst, 11 bronz és 6 okleveles elismerés. A verseny legfontosabb üzenete most is, balatoni turizmus nincsen helyi, minőségi borok nélkül. Pali Róbert, a szervező Balatoni Szövetség elnöke.
Nagy volt az érdeklődés, a Balaton borvidéki régiójának még nagyobb talán felelőssége, hiszen Magyarország legnagyobb kiterjedésű szőlőültetvénye, ezért az ide látogató vendégek és az itt lakóknak a száma még nagyobb felelőssége van a borászoknak, hiszen a gasztrokultúránkon keresztül, a bor túrákon keresztül még jobban be tudjuk mutatni, mint annak a településnek vagy a Balaton térségének, Magyarországnak is a történetét és történelmét, ezért van még nagyobb jelentősége itt a balatoni borrégiónak.
Balaton turizmusát mennyire határozza meg maga a bor, a borászat?
Meghatározza, ahogy említettem, mind a bor túrákkal, mind a gasztrokultúránkkal kiváló, és ezt nem csak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is jelzik. Elsősorban nekünk kell elhinni itt élőknek, helyieknek, hogy a világ egyik legjobb helyén élünk. Talán a jövőre nézve az lesz talán akár a településeknek sikeressége, hogy hogyan tudnak így település szinten is térségben összefogni. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket mi támogassuk, és összefogjuk és hirdessük a jó hírét a Balatonnak és a térségének.
A balatoni borrégió legjobb fehérbora címet idén a Tornai Pincészet 2022-es furmintja nyerte, amely a versenyen nagy arany minősítést kapott. Tornai Tamás a pincészet tulajdonosa. Miért indultak ezen a versenyen?
Hát egyrészt ugye különös jelentőséggel bír számunkra most a borverseny, mert a pincészetünk alapításának 80. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Napokban már a 4. generáció képviseli Hongkongban a borainkat, és egyébként nem sokára New Yorkban a világ legjobb vulkanikus borainak lesz egy egybemutatója, és az egyik kiemelkedő tételként fogják bemutatni a Tornai Pincészet grófi hárselelőjét. De hát azért a szívünk az mégiscsak itt van. Itt jó megméretni a borainkat a hasonló fajták között, és hát a Balatonbor régió termelői közösség.
Utalt is rá, hogy a Somlónál borászkodnak, mekkora területen és milyen fajtákkal foglalkoznak?
Ugye az egyik legnagyobb borászata vagyunk a Somlónak, bár ugye Somló nagyon pici és közepes borászatnak tarthatjuk magunkat. De összesen 70 hektár feletti területen rendelkezünk a Somlón. A nagy megújítási hullámban vagyunk, tehát a jelenlegi aktív területünk az ennek körülbelül a fele, nem egészen 40 hektárnyi.
Mit gondol arról, hogy balatoni borok mennyire tudják építeni, segíteni a Balaton brandjét?
Nagyon jelentős mértékben. Elmaradásban vagyunk, mert azt gondolom, hogyha ma valaki a Balatonra érkezik, az nem egyértelmű számára, hogy ő egy borrégióba is érkezett. Nagyon sok tennivaló van, de azt gondolom, hogy egy kiváló kulcs lehet ahhoz, hogy a ide érkezők még gazdagabb, még bőségesebb élményben részesülhessenek, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy valaki eljön a Balatonra és megfürdik a tó vizében, vagy éppen este egy valamilyen rendezvényen vesz részt, hanem ennél egy sokkal több az egyéb élményeket kiegészítő élményt adhat, ha ellátogat a borrégió borászataiba, hiszen nagyszerű emberekkel ismerkedhet meg, remek gondolatokkal találkozhat. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú élmény, amikor nem csak fizikális, hanem szellemileg is felfrissülhet, aki a borászatokat meglátogatja.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
A mai nap a tejvilág napja. A tejtermékek kedvelt alapvető élelmiszerek, bár az utóbbi években az ágazat szereplőit rengeteg válság érte. Most is pont egy ilyen közepén vagyunk, a fogyasztók az árakban érezhetik a hatásait, bár ha valaki igazán szereti a tejet, az valószínűleg nem mond le róla. Nagy Margit információi.
Szereti-e a tejet?
Igen, nyersen is szeretem, madártejbe szeretem.
Mennyit visz most?
2 liter.
heti szinten 5-6 liter tejet szoktam elfogyasztani. Piacon szoktam vásárolni termelőtől.
Nagyon finom.
Jobb, mint
nagyon.
A bolti?
Ó, az ezerce.
A sajtokat nagyon szeretem, de mostanában egy kicsikét meg kellett vonnom magamtól ezeket a dolgokat. Úgy érzékeltem, hogy drágább.
A minőségi tej és tejtermék drága, a nyers tej felvásárlási ára viszont soha nem látott mélységekben van, nyilatkozta a Hajnaltájnak Harc Zoltán, a tejtermék tanács ügyvezetője.
A legfrissebb ismert magyarországi nyers tej átlagára az áprilisi ára, amely 138 forint kilogrammonként. Az áprilisi exportára az annak a tejnek az ára, amelyet kamionnal kiviszünk az országba, az áprilisban 96 forint volt. Hivatalos önköltségadat nem áll rendelkezésre Magyarországon, hiszen ez egy nagyon bonyolult számítás lenne, nehéz szabványosítani, de ez kétségtelen, hogy valahol 160-180 forint környékén lehet az önköltség. Már novemberben, decemberben láttuk a problémákat, sőt, már tavaly ősszel is sokan, de az árak bezuhanása, szerződésmódosítások, ezek ugye a januári, majd a következő hullámban az áprilisi árakban jelentek meg.
Itt van egy globális tejválság, tehát nem csak Magyarországon, hanem ha azt mondom, hogy Európában, illetve Európán kívül is, akkor talán nem túlzok.
Így van, azt gondolom, hogy Európában mindenképpen. Az európai nyers tejár volt az, amelynek az ára messze meghaladta az amerikai, illetve az új-zélandi árakat. Ők a közvetlen versenytársainknak a tejára. Tehát egyrészt magas volt az Európai Uniós tejár, másrészt egy jelentős 5-6%-os többlet jelentkezett a tavalyi év második felétől, és a világpiacon ugye nem tudtuk úgy értékesíteni, ahogy szerettük volna, mert egyrészt Kínával összeakasztotta a bajszát az Európai Unió, másrészt Új-Zéland és Amerika olcsóbban tudott megjelenni azokon a közös harmadik országokbeli piacon, ahol mi versenyzünk, Ázsiában, Észak-Afrikában, Közép-Amerikában, Kínában. Én azt gondolom, hogy ez leginkább most európai probléma.
Ugyanakkor a boltokban nem látszik az, hogy csökkennének az árak.
A boltokban is megindultak az árcsökkenések, tehát már ilyen 170-180 forintos első áras UHT-tejeket is lát az ember akcióban. 3-4-5 évvel ezelőtt volt ilyen olcsó a tej. Kétségtelen, hogy például egy félkemény sajt esetében, amely nem a mai tejből készül, és nem holnap tesszük a polcra, hanem akár több hónapot is várhat a érlelőben, a raktárban, a hűtött raktárban. Tehát ezek nem azonnal kerülnek a piacra, úgy 2025 év végéig 190-200 forint környéki nyers tejárat fizettek átlagban a feldolgozók. A januártól, februártól dőlt össze a piac, de azok a tejek, amelyeket ők tavalyi 200 forintos tejből feldolgoztak, azok lehet, hogy hetekkel, hónapokkal később kerül a polcra.
A kérdés az van, hogy megéri-e bizonyos termelőknek azt, hogy folytassák ezt a munkát?
Már most 6-8 telepet elveszítettünk 3-4 ezer tehénnel decembertől, de aki már feladta.
És ki kellett vágni az állományt?
Igen, ilyenkor aki vágja az állományt, vagy selejtezik és átadják az állomány minőségibb részét egy másik területnek. Nem jellemzően kivágás automatikusan, inkább egyfajta koncentrálódás. Amíg Európa nem lassít, addig nekünk nagyon-nagyon nehéz lesz megoldani ezt a problémát.
Mi kellene ahhoz, hogy a magyar piac egy kicsit versenyképesebb legyen, illetve hogy megnyugodjon ez a piac, akár hazai, akár pedig európai vonatkozásban?
Rövid távon nagyon sokat segítene, hogyha a középkeztetésbe vissza tudnánk jutni. Tehát alapvetően a magyar középkeztetésben a nagykereskedők által behozott olcsó tejtermék import jelenik meg, a magyar feldolgozók gyakorlatilag esélytelenek. Középtávon pedig nyers tej oldaláról nagyon-nagyon jó ink szolgáltatva, hogy mi történik Európában. És ugyanez a helyzet késztermékek tekintetében is, hogyha Európában sajt felesleg van, akkor az bizony idejön olcsón. Természetesen nem arról van szó, hogy nem jöhet Magyarországra tejtermék. De arról lenne szó, hogy azok az alaptejtermékek, amelyeket előállítunk és elfogyasztunk, azok nem ártana, hogyha magyar nyers tejből készülnének, így gondolok a tejre, túróra, trapistára, tejfölre. Szóval azt gondolom, hogy középtávon ennek a kiszolgáltatottságnak a megszüntetésre sokat segítene.
Kedves hallgatóink, Hajnaltáj a legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást, mint az összeset, visszahallgathatják a világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a heti szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.